billenni, és ott a toxinok azok, amik igazándiból kiváltják ezeket a tüneteket, és ezt igen, ezeket gyorsan helyre lehet tenni. Akár egy, mondjuk úgy, hogy takarítással, amiben használunk különböző gyógynövényeket, amik szintén ott vannak a környezetünkben, a kertben, és gyorsan el tudjuk mondjuk azokat a baktérium törzseket tüntetni, amik nagyon gyorsan képesek szaporodni, nagyon sok toxint képesek termelni, és ezek váltják ki ezeket a tüneteket, a gyengeség tüneteit. Amikor tartunk egy takarítást, az még nem azzal fog megnyilvánulni, hogy na onnantól kezdve már úgy érezzük magunkat, hogy ide nekem az oroszlánt is, hanem az még szintén megtartja ezt a gyengébb pihenős álláspontot. Utána természetesen már tudatosan kell felépítenünk az új baktérium készletet.
Nagyon érdekes az egész, mert azt mondod, hogy érezni fogjuk, ha nem jó, az továbbítja az agynak. Jó mondom?
Igen.
És utána jön a válasz, hogy mit tegyen a szervezet. És akkor én utalnék arra, hogy a keleti filozófiába úgy ábrázolják a különböző istenségeket, hogy a gyomrukra teszik a kezüket, vagy a hasukra, nem tudom melyik a jó kifejezés, hogy az a lényeg, hogy onnan indulnak az érzések is. Mi azt hisszük, hogy a lélek az, ami döntő, de a lélek és az érzés ilyen formán valahol összekapcsolódnak, és az agynak jelzést adnak? Vagy hogy van?
Természetesen a lélek az egy, vagyis hogyha úgy mondanánk, hogy a szervezet holisztikájában, egy emberi szervezet holisztikájában, ugye szellem, lélek, test egységében, mind a három részletében táplálni kell ezt a holisztikát, tehát magát az embert, mint olyat. És itt azért mondtam, hogy az embert, és nem a hasát, meg nem a gyomrát táplálni, mert az a legalapvetőbb és a legalsóbb szintje annak, hogy táplálni kell egy embert. Amikor a különböző, és ezt a mikrobiomot egyensúlyban tartjuk, akkor magát a fiziológiát támogattuk, és adjuk meg neki azt, ami lehetőleg a legjobb legyen. Következő szintjén, a lélek szintjén, ha már elmentünk a keleti irányba is, akkor mondhatnánk azt, hogy tegyük fel a kérdést, hogy mi az, ami táplálékot jelent a léleknek. Mert az ugye nyilván nem egy kolbász, nem egy füstölcsonka, hanem valami más. Ez a más egy nagyon szép szavunk is egyben, és mivel a magyar nyelv nagyon szépen a szavaival tudja magyarázni az értelmet, ezért, hogyha megkérdezzük, hogy mi a lélek tápláléka, akkor a válasz egy szó, a szer, ami etet. Ha ezt összerakjuk, akkor kijön rögtön, hogy mi is az, ami etet? Hát a szeretet. Ez a lélek tápláléka.
Az elmúlt percekben Matyi István táplálkozási élettani szakértőt hallották. Ezzel a számomra utolsó, 210. felvétellel elköszön a hallgatóktól, szerkesztőtársaktól és a Civil Rádió közösségétől Ámen Zsóka, 60 plusz önkéntes. Köszönöm, hogy hallgatták felvételeimet.
Most hallgassuk meg Meskóbán gondolatait az anyanyelvről.
Kedves hallgatóim, egy minapi élményről szeretném megosztani gondolataimat. A villamoson utaztam, és jókedvű fiatalok beszélgettek egymással. Helyesek, jóképűek voltak, jól öltözöttek, de megdöbbentem a beszédjük hallatán. Nem veszekedtek, élményekről beszéltek, de olyan durva, közönséges szavakat illesztettek be mondataik közé, hogy meglepődtem. Semmi indoka nem volt ezeknek a szavaknak a használatára. És mégis úgy beszéltek ezekkel a szavakkal, mint ez természetes hétköznapi beszéd lenne. Eszembe jutott, hogy régen, egy-két éve Reményik Sándor ige című versét kis papírlapokra kimásoltam, és villamoson, ha utaztam, és ilyen durva szavakat hallottam fiataloktól, akkor elővettem ezt a kis cetlit, odaadtam a leghangosabbnak, aki elolvasta. Volt, aki elnézést kért tőlem, és megkérdezte, hogy elteheti ezt a kis papírdarabot. De volt, hogy durván, trágár szavakkal küldtek el melegebb éphajlatra. Fájt, de azt mondta magamban akkor is, ez egy misszió, ezt teljesíteni kell, és ameddig ezek a papírlapok kitartottak, meg még másoltam utána, gyakoroltam ezt a jónak mondható szokásomat. Aztán abba hagytam, de szóban néha ilyen beszédek hallatán elmondtam. Megkérdeztem tőlük, hogy elmondhatom. És ott is ilyen reakciók voltak, de a szóbeli megszólítás általában kedvezőbb és pozitívabb visszajelzések jöttek. Igen, a magyar nyelvünk gyönyörű, csodálatos, tartalmas. Egy fogalomra 5-6-7 szóval is tudunk reagálni, kifejezni magunkat arra a témára, arra a fogalomra. Ezt a nyelvet sajnos tömören, kevés szóval és silányan beszéljük. Meg kéne tanulnunk őseink, nagy költőink stílusát. Arany János, ahogy kimutatták irodalmárok, 25 ezer szóval verselt. Jókai Mór 27 ezer szóval írta regényeit. Nagyon nagy szótár ez, amiből alig tudunk meríteni. Olyan kevés szóval beszélünk, hogy a szinte elkeserítő. Elmondom, mert úgy érzem, hogy a nyelv használata, a szép és nemes gondolatok kifejezéséhez okvetlenül szükséges az, hogy jól beszéljünk, szépen szólítsuk meg egymást, és egész más lesz a hatás. Még hogyha kellemetlen helyzetben is kell használnunk ezeket a szavakat, egész mást fogunk visszajelzésként kapni. Elmondom hát ezt a verset. Reményik Sándor az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek, végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki, ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljem a kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat tömjént virhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap, és proféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi taláról, s király nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok, ma jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok, a nyelv ma szent kehely. Ki barát issza, élet barát issza. Előre néz, s csak néha-néha vissza, s a kelyhet többé nem engedi el. Igen, legyen számunkra ez a vers valóban az ige. És amikor reggel fiatalként annak idején megszólítod édesanyádat, és azt mondod, édesanyám, egy kis reggelit készítenél nekem? Nem úgy, mint a legtöbb mai fiatal, muter, dob föl a reggelit, dobj egy kis kaját. Mennyire más a megszólítás, a szép, tiszta, ősgyökeres szavakkal. Próbáljuk ezt a nyelvet szépen, tartalmasan beszélni, megszólítóan, hogy ne okozunk másnap fájdalmat, csak örömet okozzon a mi beszédünk. Öröm legyen, szívhez szóló megszólítás. Ezeket a gondolatokat akartam elmondani önöknek jó szívvel, és ezekkel a szavakkal búcsúzom. Minden jót, kedves hallgatóink! Legyen köztetek szeretet, béke, megértés, és drága nyelvünk, legyen ez eszköz. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Az a személy, akiről ma beszélni szeretnék, ha bárki meghallja a nevét, akkor mosolytsa az arcára, és azt hiszem nem csak Magyarországon, de hogy itt biztosan. Vendégem a mai napon Janikovszky János, és ebből már ki is derül, hogy Janikovszky Éva az, aki a főszereplője ennek a beszélgetésnek, nevezetesen azért, mert születésének 100. évfordulója az idei év. János volt az, akinek az agyából kipattant, hogy ebből egy évet kéne csinálni.
Emlékévet, igen. Köszönöm szépen az érdeklődést. Hát az, ha valakinek 100. születésnapja közeleg, szerintem adja azt a lehetőséget, hogy csináljunk egy emlékévet, vagy legalábbis kiemelten foglalkozzunk az ő születésnapjával. Az én esetemben ez úgy történt, hogy írtam a éppen aktuális miniszter úrnak egy felterjesztő levelet, amelyben azt kértem, hogy nyilvánítsák 2026-ot Janikovszky Éva 100 emlékévé. Hivatkoztam arra, hogy az elmúlt években valószínűleg a kultúrával foglalkozó része a társadalomnak észrevette volt Nemes Nagy 100, Kormos 100, Pilinszky 100, Jókai 200 legutóbb emlékév. Gondoltam, hogy az az írónő, vagy író, mert nem szerette annyi, hogyha írónőzik, hanem csak író, akinek a könyveit 30 nyelvre fordították, valószínűleg megérdemli, hogy emlékévé nyilvánítsák a 100. születésnapjának évét. Sajnos a miniszter úrnak nem volt lehetősége erre a levélre válaszolni, és nem volt nehéz arra következtetni, hogy az emlékév megrendezése akkor a Móra könyvkiadóra, valamint a Janikovszky Éva irodalmi alapítványra, és hát rám, vagy a családra vár. Úgyhogy el is kezdtük ezt a szervezkedést, hogy így mondjam, és egy nagyon komoly program állt össze, rengeteg támogatóra leltünk a kulturális életben. Például most dicsekszem, de 6 színházban folyik éppen Janikovszky darabból kulturális üzenet mindenki felé. Határon túl is van 2 színház, ahol Janikovszky darabok mennek. Például Zágrábban megy a Kire ütött ez a gyerekből egy zenés darab, most már 2 éve. Megy Erdélyben egy Ha én felnőtt volnék darab. A Ciro Kabáb színházban megy Kecskeméten a Bertalan és Barnabás. A 6 színben megy az Úgy volt, egy gyerekdarab, ifjúsági darab, megy a kizárólag az utókhoz számára című fantasztikus előadás Sodró Eliza és Martinkovics Máté szereplésével. Keresztes Tamás volt a rendező, Bíró Bence a dramaturg, és készül egy Sheets Production előadása, velem mindig történik valamiből. A Sheets Production az egy 5 fős társulat, amely 2024-ben végzett az SZF-én. Novák Eszter osztályában jártak, fantasztikusan tehetséges fiatalok, zenélnek és énekelnek, és engem egészen lenyűgöztek. A lényeg, amit ki akarok nyögni, hogy március elején lesz az Akváriumban a bemutató, és 17 előadást lekötött a Latinovics Színház Budaörsön. Mindezt azért akartam elmondani, hogy 6 színházban mennek, vagy hát 6 darab megy, igen, talán 6 színházban, és ennél szebb válasz arra, hogy van-e Janikovszkéva emlékkép, vagy nincs, és hogy a minisztérium fontosnak tartja ezt, vagy nem, végül is mindegy. Sokkal fontosabb, hogy az olvasók, anyut szeretők gondolnak rá. És kaptam egy olyan üzenetet is, egy államtitkár volt szíves azt a mondatot kimondani, hogy minek lenne Janikovszkéva emlékkéva, amikor van a magyar népmesének napja. Szerintem ez sok mindent elmond az illetőről. Úgyhogy Janikovszkéva emlékév egy központi ünnepi eseményben fog kicsúcsosodni, ez pedig április 23-án a születésnapon lesz a Monkultban.
Ez egy egész napos.
Ez egy egész napos Janikovszkéva ünnep, ez egy összművészeti esemény lesz. Képzeljék el, lesz animációs filmbemutató, ősbemutató, ha mondhatom így, a Ha én felnőtt volnékból készít Nyolász Melinda egy animációs filmet. Utána ott lesz a Schitz Productionnak az előbb említett zenés darabja 10 órakor a Coppola teremben. Ennek az előadásnak a jegyeit már meg lehet vásárolni. Aztán lesz egy kórusmű ősbemutató szintén a nagy teremben, majd erről szólok még két szót. Utána lesz egy Janikovszkéva díjátadó, mert két évente adját a Janikovszkéva Irodalmi Alapítványa Janikovszkéva díjat, amelyet eddig 9 alkalommal adtunk át. Most lesz a 10. és a 11. díjátadó és díjazott. És utána este 7:30-kor pedig a Kizárólag az utókor számára című színdarab megy a nagy színpadon. Ennek az előadásnak is már meg van hirdetve a programja, vagy a jegyeket már
ez a napló.
Ez a naplóból készült színdarab, igen, a Sodra Eliza és a Martinkovics Máté főszereplésével. Úgyhogy ez az ünnep lesz a csúcspontja az egész évnek. És a kórus műről annyit szeretnék mondani, ez egy különleges dolog. A 70-es években a Flammarion francia kiadó kiadta anyunak 2-3 könyvét. Az egyik a Ha én felnőtt volnék volt, amely a kezébe került egy Isabelle Abulker nevű francia kortárs zeneszerző családjának. Az asszonynak ez olyan módon megtetszett ez a könyv, amelyet egyébként a fiának olvasott föl hosszú-hosszú heteken keresztül, hogy úgy döntött, hogy ebből ő ír egy kórusművet, egyébként operát is szerzett ez az Isabelle Abulker nevű Franciaország szerte ismert zeneszerző. Ez a kórusmű Franciaországban többször előadásra került, de Magyarországon még nem. És amikor szerződést kötöttem velük egy jó néhány éve újra, hogy Franciaországban ez jogtisztán kerülhessen előadásra, akkor megküldték a partitúrát, és megadták az engedélyt, hogy itthon is előadásra kerülhessen ez a darab. Úgyhogy én most dr. Bubnó Tamás Liszt Ferenc díjas karnaggyal álltam össze, és az általa vezényelt gyerekkórussal, hogy ezt a darabot hozzák létre itthon is. Úgyhogy április 23-án dr. Bubnó Tamás és a hozzá tartozó nem a Szentefrém, hanem egy másik kisebb gyermekkórus 4 zenésszel, egy tenor énekessel elő fogja adni a Ha én felnőtt volnékból készült kórusművet. És még a külön vicces, amin anyu biztos, hogy nagyot hát nevetne, az pedig az, hogy miután a kórusmű eredetileg francia nyelven készült, és ezt ugye vissza kell fordítani magyarra, mert különben nem értjük, a magyar szövegét a Janikovszkéva kórusműnek Varrodan írta.
Hát márkás név hozzá.
Úgyhogy csupa jó név. Janikovszkéva, Varrodani, Isabelle Abulker, Bubnó Tamás, és így tovább, hát és így tovább. Szóval anyu jót röhögne ezen.
Egy másik szálra szeretném még vinni a beszélgetést, hogy gyakorlatilag az élete nagy részét akkor még Móra Ferenc ifjúsági könyvkiadóba töltötte, és ő most a Móra könyvkiadónak a tulajdonosa többek között. Tehát ez a véletlen műve, vagy pedig belejátszott az a, majdnem azt mondtam, hogy híresen szoros kötődés, ami édesanyja között volt.
Hát mondhatnám, hogy véletlen, mert nem terveztük így. Az élet hozta, vagy a körülmények alakulása hozta, hogy én egyáltalán a közelébe kerültem a kiadónak. Mondhatom, hogy van bizonyos könyves múltam, hiszen még a 70-es években, amikor egyetemre jártam, akkor azzal kerestem pénzt, hogy gépeltem a Móra kiadónak kéziratokat, ezért 4 forintot adtak oldalanként. Aztán egy későbbi emlékem a kiadóról, amikor elkezdtem egy külkereskedelmi cégnél dolgozni, akkor eszembe jutott, hogy a fizetésnapon én egy asztalon elkezdek könyvet árulni, amiért nyilván valami szerény jutalékot kaptam az akkori művelt népkönyvterjesztőtől, de én voltam gyakorlatilag a vállalati könyvterjesztő, úgyhogy minden újdonságot pontosan tudtam. Nem a Móra kiadó könyveit árultam, hanem a teljes magyar választékot, az Európától a szépirodalmig mindent, ami akkor még létezett. Úgyhogy volt egy fajta kötődésem, hogy mondhatom a könyvkereskedelemhez is ilyen módon. Aztán amikor a Móra könyvkiadó vállalat privatizációja előtérbe került 93-ban, és megcsináltam belőle a Magyar Állam a Móra könyvkiadó részvénytársaságot, és azt meghirdette értékesítésre, nyilvános pályázat került kiírásra. Az a konzorcium kapott elővételi jogot, amelyik a dolgozókkal állt össze. És ennek a konzorciumnak a megszervezésében volt Janikovszky Évának vezető szerepe, vagy főszerepe, hiszen ő attól félt, hogy az akkor már nem is tudom, 4-5 évtizede szívéhez nőtt munkahelye rövidtávú haszonszerzők érdekkörébe kerül, vagy tulajdonába kerül, és a cég előbb-utóbb el fog tűnni, mert ki fogják belőle mazsalázni azt, ami érték, és aztán eltűnik a Móra név.
Hát most... nem, bocsánat, de hát az eléggé köztudott volt, hogy szívügye volt a Móra mindegyesztőd, és hát főszerkesztője volt, meg az igazgatósági tag is volt.
Hát hogy 54-ben került oda lektorként, aztán később szerkesztő lett, majd 64-től főszerkesztő egészen a nyugdíjazásáig. És amikor ez a privatizáció megtörtént, akkor az igazgatóságnak is tagja lett. Úgyhogy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy 54-től 2003-ig a haláláig a Móra körül tevékenykedett, vagy a Mórában dolgozott. Úgyhogy a privatizáció megtörtént, 44 részvényese volt a kiadónak, 2 pénzügyi befektető volt, az egyik a Budapest Bank, amelynek dr. Bokros Lajos volt a vezérigazgatója, a másik pedig anyám szegedi barátja, aki Amerikában dollármilliómos üzletemberré avanzsált a 90-es évekre, és ez dr. Váradi Péter volt, aki szintén jelentős dollárösszeget adott nekünk ahhoz, hogy meg tudjuk venni a kiadót, és a 44 dolgozó hitellel vett részt ebben, Janikovszky Éva meg a kisfia, én szó szerint, vagy személyesen pedig a kárpótlási jeggyel vettünk részt a privatizációban. Úgyhogy így kerültem oda, és aztán ahogy egyre jobban belástam magam az eseményekbe, kiderült, hogy van 40 millió forint tartozása a kiadónak nyomdák felé, meg itt ég a ház, ott ég a ház, úgyhogy kellett tárgyalóképes, racionális ember, és ennek én bizonyultam leginkább, mert hogy volt már külkereskedelmi tapasztalatom, külföldön éltem előtte 12 évig tartós kiküldetésben, szóval egyre jobban bele mélyedtem az ügyekbe, és akkor, amikor az egész privatizációt megnyertük, akkor emlékszem, volt egy vacsora, ahol összejöttünk valamennyien, még az akkori MOSZ pincéjében volt egy étterem, ma is megvan, csak már a MOSZ nincs meg, az András úton.
András út 101.
Igen, sajnos András út 101, egy fantasztikus, gyönyörű épület. Annak a pincéjében, vagy az alaksorában volt a ünnepi vacsoránk, és én ott azt mondtam, hogy ezt a befektetést én nem nyereségvágyból követtem el, hanem féltékenységből. Pont ezt kifejezve, hogy nem az volt a cél, hogy milyen jó üzlet lesz ez a Móra kiadó, hanem csak az, hogy maradjon meg, mentsük meg, és...
Tehát inkább érzelmi oka volt.
Abszolút érzelmi oka volt. Így kerültem a közelébe, és aztán van egy csomó nyilván személyes beszélgetés is, de van egy levél, amit mindig emlegettek, ott van az asztalomon, akármilyen hihetetlen, 1998-ból egy boríték benne a Mercedes írógépen megírt rövid kis levél, amiben anyu azért írt nekem, mert éppen elutazott aktuálisan a egyik világgá menése kapcsán újra Amerikába, a barátnőjéhez, a Deutsch Verához, meg ehhez a dr. Váradihoz, akiről az előbb említést tettem, és hát azt írta, hogy érzelmileg végrendelkezek, minden a tied, Janókám, és hát a levél egy ilyen fél A4-es oldal, de benne van egy három szavas mondat, az van benne, hogy a Mórára vigyázz.
Hát ez egyrészt nagyon megható, másrészt ahogy beszél, meg hogy előzetesen is egy kicsit beszélgettünk, szóval nem hiszem, hogy ez a pár szó lenne az, ami kötelezte erre, hanem sokkal inkább érzem az érzelmi oldalát a dolognak.
Persze.
Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt, és megpróbálom figyelemmel követni ezt az áprilisi előadást is. Esetlegesen beszámolni róla.
Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, Janikovszky Jánossal beszélgetett, Kéri Juli.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanígy, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Az egyes interjúk külön is megtalálhatók a Civil Rádió Facebook oldalán, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek címe cba.media/60@. A mai magazin készítői voltak Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Legközelebb új adással 4 hét múlva, március 28-án jelentkezünk. A viszont hallásra!
Please, baby, won't you come back to your